Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Három óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Korunk influencer típusú kommunikációjával nem lehet hitünk örömhírét a maga teljességében átadni. Hangsúlyozta Erdő Péter bíboros prímás esztergom budapesti érsek, a 14. Leópápa vezette első rendkívüli konzisztórium kétnapos vatikáni tanácskozása után a távirati irodának. Erdő Péter kiemelte, a konzisztórium hivatalos közlemények nélkül ért véget, mivel a bíborosi kollégium tanácskozása nem az a műfaj, amelynek záró okmánya szokott lenni, vagy amelyet követően az egyházfő rögtön apostoli buzdítást bocsát ki, ahogyan az a püspöki szinódusra jellemző. Magyarországon 47 településen újítják fel a német ajkúak előzetési emlékműveit. Jelentette be Soltész Miklós, a miniszterelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára a Nógrád vármegyei Szendehelyen. Soltész Miklós közölte, az államtitkárság felhívására 47 település pályázata érkezett be. A pályázók 56 millió forintot igényeltek, és ezt a pénzt meg is kapják. A Kisboldogasszony templom melletti emlékműnél tartott sajtótájékoztatón a politikus elmondta. Szendehely 514 ezer forintot nyert a pályázaton. A belügyminiszter által meghatározottak szerint a terrorelhárítási központ speciális járművei továbbra is készenlétben állnak a meteorológiai előrejelzések alapján várható extrém időjárással összefüggő rendkívüli helyzetek kezelésére, közölte a TEK a távirati irodával. A tájékoztatás szerint a páncélozott BTR-80 típusú járművek, valamint az Ural tehergépkocsik elsődlegesen a gyors, biztonságos és hatékony beavatkozást szolgálják. Műszaki adottságaik, nagy teherbírásuk és terepjáró képességeik alapján speciális feladatok végrehajtására alkalmasak. A rendkívüli időjárás átmenetileg lassítja a MOL egyes vasúti teherszállítmányait. Magyarország üzemanyag ellátása ugyanakkor biztosított, közölte a MOL a távirati irodával. Szállítási nehézségekkel a pozsonyi és magyarországi telephelyek közötti alapanyag és terméktranszferek küzdhetnek, de a társaság ellenőrzése alatt tartja a helyzetet. A havi szinten 100 ezer tonnát meghaladó áruforgalmat napi átlagban 4-6 vasúti szerelvény bonyolítja. A magyar-szlovák határ két oldalán folyamatos a hó okozta akadályok elhárítása. Dolgoznak a vasúti forgalom normalizálásán, írták. A közösségi közlekedés és a BKV a hóhelyzetben is stabilan működik. A járatok az időjárási körülmények ellenére is közlekednek, azonban az extrém hóhelyzet miatt helyi fennakadások előfordulhatnak, közölte Karácsony Gergely a közösségi oldalán. Azt írta, a városban található 4804 felszíni megálló takarítását ütemezetten végzik, elsőként a legforgalmasabb átszálló helyeken és a csomópontokban. A fagyos időjárás miatt éjjel-nappal végzik a síkosságmentesítést és a hóeltakarítást a főváros teljes területén. Jelenleg is több mint 550 ember és 100 speciális munkagép dolgozik Budapest útjain, olvasható a főpolgármester bejegyzésében. Átfogó egészségügyi mintaprogramot indított a Semmelweis Egyetem Gödöllő térségében az ott élők egészségi állapotának javítása érdekében. Jelentették be Budapesten sajtótájékoztatón. Hankó Balázs a kultúráért és innovációért felelős miniszter elmondta. Tavaly szeptemberben a Semmelweis Egyetem vette át a gödöllői szakrendelő fenntartását, ezzel párhuzamosan pedig jelentős fejlesztések indultak el. Néhány hónap alatt 20%-kal heti 105 órával nőtt szakorvosi órák száma, 50%-kal nőtt a laborellátások száma, új eszközök, ultrahangberendezés, röntgen, fogászati röntgen érkeztek, valamint hamarosan sportorvosi ellátás is indul a környékbeli mintegy 10 000 sportoló részére. Végül az időjárásról. Szombaton nagyrészt erősen felhős idő valószínű, legfeljebb átmeneti időszakokra bukkalhat elő a nap. Néhol hószállingózás sem kizárt, majd estétől észak felül ismét havazásra van kilátás. A légmozgás napközben gyenge vagy mérsékelt marad, majd az északiasra forduló szél késő délutántól egyre nagyobb területen támad fel, így hordhatja a havat. A csúcsérték -9 és +1 fok között alakul. A nyugati, északnyugati határszélen mérhetünk fagyponthoz közeli, míg kelet-észak-kelet felé haladva egyre alacsonyabb értékeket. Híreket hallottak.
Közélet. Délelőtti magazin.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszönti a Szent István Rádió kedves hallgatóit 2026. január 9-én pénteken a zenei szerkesztő Túri Sarolta, valamint a technikusok Karkus István és Birincsik Márton nevében is Papp Péter a következő óra szerkesztője. Ma a Tiszató melletti Sarudra és a bükkaljai Cserépfalura látogatunk. Elsőként Gyöngy Beáta, sarudi polgármestert hallják. Utolsó előtti nap az évben. Igen. Általában így szoktátok?
Általában igen. Tehát ez a jótékonysági főzés itt december 30-án minden évben most már így, negyedik alkalommal megrendezésre kerül.
Mit akar ez, hogy jótékonysági főzés?
Kücsön Gyula ötlete alapján, aki az élmény felül ötletgazdája, az ő kezdeményezése volt ez a... Az ő kezdeményezése volt ez a jótékonysági főzés itt december 30-án, illetve az év végén, hogy nyilván itt az volt a cél, hogy akik karácsony után így egyedül maradnak a településen, és itt nem csak a rászorulókról, hanem egyébként egyedülálló idősekről is beszélünk, őhozzájuk egy tál meleg ételt eljuttassunk. És itt aktívan csatlakoznak önkéntesen újabb és újabb csapatok mindig ehhez a főzéshez.
Hát jótékonysági főzés főképp azoknak, akik helyi lakosok, és megkereshetitek őket. Lehet, hogy nem biztos, hogy egy teljesen egyedülálló, de akkor is, hogyha úgy érzitek, hogy rászorulhat.
Igen, vagy törődésre. Inkább van, aki itt az év végén is azt mondja, hogy jó szóval és egy tál meleg étellel meg tudjuk lepni ezeket az embereket. Így van.
És akkor, ahogy látom, az udvarra már nem értek
nem
be.
Nem nagyon.
Én most rengetegen vannak.
Igen, most több mint 10 csapat jött el főzni, és igazából egy nagy közösségépítő ereje is van ennek a dolognak, hiszen nem csak a helyiek, tehát én azt láttam, hogy a helyi lakosok közül egy olyan 4-5 csapat, aki itt van, és a többi csapat az itteni üdülősök, vagy akik ide járnak nyaralni Sarudra, és évente egyszer azért ilyenkor eljönnek még ismerkedni, vagy úgy együtt lenni egyáltalán a helyiekkel. Tehát ilyen szempontból is egy nagyon jó közösségépítő ereje van ennek a jótékonysági főzésnek.
Na most ugye itt kavargatják a dolgokat, látom elől porral bor készül, gesztenyét is láttam már oda téve, úgyhogy ez egy ilyen bulinak tűnik.
Igen, egy buli és egy kicsit tradicionális dolog is, hiszen a sült gesztenye, sült alma, forralt bor, tea, az ugye velejárója ezeknek a közösségi csapatépítő rendezvényeknek ilyenkor a hidegben, hiszen most is azért -1-2 fokot mérünk. Tehát elfér a sült gesztenye, sült alma, a forradból és a tea itt a rendezvény keretein belül.
Ugye megszoktam legalábbis én, hogy általában a polgármesteri hivatal környékén rendezitek. Tehát most itt van, ez nem messze, minden egy csapatban úgy látom, úgyhogy akármi van.
Igen, a falu központban, a falu központjában van. Így van, az önkormányzati rendezvények azért nagyjából mindig a közösségi ház udvarán, úgymond a Légiliget területén vannak megrendezve. Ez a jótékonysági főzés pedig itt a Varsa Élmény Portán Sarut központjában. Egy csodálatos helyszín egyébként. Itt vannak az állatok, az állatsimogató, úgyhogy egy nagyon jó kapcsolódó, kiegészítő program az a kisgyerekes családoknak, vagy akik éppen úgy főznek, hogy kisgyerekek vannak itt, ők közben simogathatják az állatokat, és nézhetik itt a falusi életnek a momentumait.
Azon mosolygok magamban, hogy kerestem, hogy hol is van ez, utána rájöttem, hát a Huculudvar,
így van.
Akkor már tudom, hogy itt voltam, amikor megnyitották, és kiállítással.
Horgász Múzeum, itt van Varsa Élményporta, Playmobil játszóház és a Huculudvar. Ez egy komplex programhelyszín, úgymond Sarudon, vagy attrakció Sarudon. Télen-nyáron látogatható gyakorlatilag.
Igen, hogyha mondjuk közelebb lenne, ott a Városligethez Budapesten állandóan tömve lenne.
Valószínűleg,
de
igen.
De ide is jönnek azért néha-néha.
Így van, és egyébként, ha csak azt nézzük, hogy most itt 10 csapat van, és azért tényleg 5 csapat helyi, 5 csapat viszont az itteni üdülős vagy nyaraló lakosságnak a résztvevői, akkor látjuk, hogy azért Sarudon zajlik az élet télen is, tehát nem állunk meg. Azért van program lehetőség ilyenkor is.
Ezért beleolvastam a felhívásba, hogy a belépő díjtalan a belépéshez, ugye saját dolgot kell hozni, mindent, amit készít, de úgy, hogy minimum 30 embert meg tudjon kínálni belőle. Igen. Nem akik itt vannak egymást, hanem nem. Ugye a lakosságot.
Általában.
Nem a fiatalabbakra gondoltok, hanem az idősebbekre.
Igen, ugye? Illetve a rászoruló szegényebb igen. Családokra. Most itt azért a karácsonyi időszakban nagyon jól tudjuk, hogy akinek megvolt a karácsony, annak megvolt a karácsony, de azért itt a január az elég hosszú időszak, és sok család nélkülöz ebben az időszakban. Itt mi ezzel próbáljuk egy kicsit kompenzálni itt az év végét és az év elejét, hogy ezzel a tálmeleg étellel megkínáljuk őket, és vendégül látjuk ezeket a családokat is.
Nem először találkozunk veled sem, sőt, mikor megtudtam, hogy igen, polgármesterséget vállaltál, férjed, illetve mások segítségével, akkor bizony-bizony egy kicsit féltettelek, de úgy veszem észre, hogy nem nagyon kell félteni. A munkát nem kell félteni tőled.
A munkát nem kell félteni, és én sem félek a munkától. Van feladat, bőven. Mindig azt mondom, hogy probléma mindenhol van, arra kell törekedni, és azt kell első körben szem előtt tartani, hogy ezeket a problémákat, amik helyi szinten adódnak, azokat minél hatékonyabban meg tudjuk oldani. Én is a képviselőtestületem.
Nagyon-nagyon optimistán mondod, de hát azért a probléma mindig van, az azt is jelzi, hogy természetesen Sarud nem problémamentes település, de nincs is olyan az országban, ahol ne lenne probléma. Egyik helyen ez, másik helyen az, mindenkinek a saját problémája a legnagyobb, de azt hiszem, hogy azért akkor érdemes csinálni a munkáját az embernek, hogyha számvetéskor, ami már ugye már februárra eljön nagyjából, mert még van egy nap, másfél nap ebből az évből, amikor megcsinálod, akkor gondolom, hogy bizony-bizony belegondolsz, hogy mit kellett volna jobban, mit csináltam még jobban, mint ahogy kellett volna. Tehát azért ugye évközben vannak olyan pillanatok, amikor úgy rájössz, hogy igen, néha fárasztó, de azért ilyenkor kicsit a gőzt is kiengedített, nem csak a füstöt.
Így van, és egyébként csak annyi, hogy így van, a helyi adottságnak megfelelő az öröm is, úgymond a településeknek, de helyi adottságnak megfelelő a probléma is a települések szempontjából. Ezt mindenki magának kell tudnia kezelni. Nyilván vannak olyan esetek, ami rajtunk kívül álló okokból történnek, azt is hatékonyan kezeljük, tehát én úgy gondolom, hogy az elmúlt egy évben, ha visszatérünk, akkor azt látom, hogy azért Sarud előre mozdult, és volt egy ilyen volt egy ilyen kicsit megálló pont, azt nem mondom, hogy mély pont, de úgy nem mozdult sehová. Volt egy megálló pont, ahonnan semmelyik irányban, sem pozitív, sem negatív irányban nem mozdult előre. Én azt látom, hogy ezt egy picit előre mozdítottuk is, és kimozdult ebből a megálló pontból, és arra törekszünk a jövőben, hogy még jobban fejlődjünk, még több dolgot tudjunk adni az itt élőknek is, az ide érkező vendégeknek is, hiszen azért turisztikai szempontból érdekesebb Sarod helyzete. Azt látom, hogy az a kitörési pont, ami Sarod lehetősége, az mindenképpen a vendéglátásban, az idegenforgalomban és a turisztikában keresendő is. Erre kell törekednünk a jövőben, hogy ezt minél több szempontból és minél jobban ki tudjuk aknázni az itt élők javára.
Mérhető, vagyis inkább látható-e már ez a változás? Mert hát mégis, hogyha valahol jár az ember, járok én is, Sarudról van szó, nem a rosszat hallom általában, hogy itt ilyenek, meg olyanok az emberek, tehát ezek vannak, hanem inkább a tavat, az itteni vendéglátást, ugye a Gyulát is néha-néha, hiszen ő is próbál mindent megtenni a településért, de egyedül nem tudná ő sem, csak ti veletek.
Így van, én úgy gondolom, hogy kellenek olyan pozitív és előremutató szolgáltatók egyébként a településre, akik minden igénynek megfelelnek, tehát az ide érkező turisták és vendégek egyre szélesebb skálát várnak el a településtől is szolgáltatás szempontjából, és én azt látom, hogy ebben minden szolgáltató, vendégházas, idegenforgalmi szakember partner, tehát együtt próbálunk meg kitörési pontokat keresni majd a jövőben is, bővítjük a szolgáltatást, az infrastruktúrát, hogy megfelelően és maximálisan ki tudjuk szolgálni az ide látogató vendégeket, lehetőleg a lakosság bevonásával, tehát egyre többen látom, hogy helyi termelők alakulnak ki például Sarud lakosaiból, és én azt gondolom, hogy ez egy jó irány lehet itt nekünk a jövőben.
Utoljára azt hiszem az Arató Fesztiválon voltam itt, akkor a másik oldalban éppen.
Igen.
De ahogy nézem, nem az alacsony szintű vendéglátásra törekszetek,
igen,
hanem egy olyan nívós, magasabb szintű, amit hát persze meg kell fizetni,
nyilván,
de hát azokat kapja meg a pénzéért, amire vár.
Igen.
Mert egyébként az, hogy egy alacsonyabb szintű vendéglátást, azt bárhol megtalálhatja. Itt azért minőségire törekszetek, úgy látom, közösen.
Igen, és ami nagyon fontos, hogy mindig meg kell újulnunk valamiben, tehát mindig új attrakciót kell nyújtani az ide látogató vendégeknek. Ezt próbáljuk a programokkal is egy picit színesíteni, tehát minden hónapban van minimum egy olyan program, ahová az éppen itt tartózkodó turisták látogatóként részt tudnak venni, vagy részt tudnak venni egy-egy programon, illetve hát azért a tó adottságait kihasználva a vízisportokat, a kerékpáros turizmust, és itt benne a falu központban is a szolgáltatásokat maximalizáljuk olyan szempontból, hogy mindenki megtalálja a megfelelő elfoglaltságot, jó idő, rossz idő esetén is, kis gyerekes családoknak, de egyébként a középkorú vagy az idősebb korosztály részére is.
Megtaláltátok már azokat a rendezvényeket, amelyeket már bejárattatok, újak már nem is tudom, hogy terveztek-e, nem biztos, hogy megéri, mert hát azért ide is kell jönni, tudni kell, hogy az embereknek pénz is kell ahhoz, hogy ide jöjjenek, és mellette nektek más dolgotok is van, nem csak szórakoztatni az ide látogatókat. A jövő évi terv akkor most ugyanezek a típusú rendezvények plusz a kemény munka?
Így van. Próbálunk egyébként a rendezvénytervtől nem eltérni, ez egy bevált dolog. Amire odafigyelünk az, hogy a hagyományőrzés és a népi hagyományok nagyobb hangsúlyt kapjanak. Ez iránt látjuk azt, hogy az érdeklődés jobban megnövekedett, illetve a sportolási lehetőségek az, amit a hely adottságából ki tudunk hozni, tehát tényleg a kerékpározás, a vízisportok maximalizálva legyenek. Ne legyen az, hogy jön egy négy tagú család, és azt mondja, hogy eltöltöttem egy hetet Sarudon, úgyhogy nem kaptam élményt. Mindenképpen úgy szeretnénk elengedni a turistákat, az ide látogató vendégeket, hogy pozitív élményekkel térjenek haza, és ennek függvényébe térjenek majd vissza újra a településünkre, hiszen az adja meg a folyamatos lendületet egy településnek, hogyha ha mindig nagyon sok érdeklődő van, és nagyon sok ide látogató vendéget ki tudunk szolgálni.
Köszönöm szépen, most már nem tartalak fel, háziasszony vagy, neked van. Feladatod van,
így van,
menni kell körbe-körbe, és még mellette főszög is. Köszönöm, és hát most már itt van rögtön a következő nap után a boldogabb új év, így és van. Hát munkás egészségben, és minden.
Sok munkával eltöltve.
Gazdag új évet kívánok.
Én is köszönöm, és minden hallgatónak kívánok nagyon boldog új évet.
Gyöngy Beáta, sarudi polgármestert hallották. Műsorunk folytatásában maradunk még Sarudon, Kücsön Gyulával, a jótékonysági főzés fő szervezőjével beszélgetünk. Nem először vagyok itt, de az az igazság, hogy meglepődtem, hogy annak idején, amikor elkezdted, azt hittem, hogy jó, van egy fellángolás, és akkor ennyi volt, a füstje elszállt, de nem, úgy tűnik, hogy nem.
A füstje megmaradt, úgy látszik.
Igen, most csípi is a szemem. De tulajdonképpen akkor sikerült egy olyan rendezvényt is több mellett létrehozni, ami úgy híressé kezd válni, legalábbis úgy látom, hogy jönnek, mennek az emberek, a helyiek is, meg mások is.
Nem az a cél, hogy híressé váljon, hanem az, hogy embereket egymás felé fordítson. Tehát egy picit nekünk az a célunk, hogy miután Sarud, most már azt gondolom, hogy ott van az ismertségében, ahova valamikor megálmodtuk. Az új feladatunk az, hogy olyan emberek töltsék meg Sarudot, akik egyébként tisztelik és szeretik egymást, és ismerik egymást. És ezek a rendezvények, amiket az Élményfalu csinál, ezek arról szólnak, hogy a nyaralókat, az itt pihenőket, a barátainkat, akik még nem rendelkeznek itt ingatlannal, az ingatlan tulajdonosokat és a sarudiakat egy közös közösségért formálja, és egymás felé tudja őket fordítani.
Tulajdonképpen azért ismerté vált a Sarud, illetve hát amit kínál a Sarud. Ez azt is jelenti, hogy egy bizonyos körnek kínáljátok ezt a lehetőséget. Tehát azért nem mindenkinek. Az, aki tiszteli az itteni dolgokat, meg illetve a természetet.
Nagyon fura, hogyha kint járkáltál a főzők között, akkor azt láttad, hogy nagyon színes társaság. Ennek a közösségnek a a fele az nem sarudi. Ők gyakorlatilag olyan vendégek, akik beleszerettek sarudba, olyan barátok, akik ahol lehet tudnak segítenek a sarudi rászorulóknak. És az egy ilyen tenni akaró közösség. És azt gondolom, hogy minden falunak ez adja az értékét. Kik azok az emberek, akik nem várják a csodát, hanem akik megpróbálják megteremteni. És itt most sok ilyen van.
Amikor ide költöztél, úgy gondoltad, hogy ezeket a dolgokat fogod megvalósítani, vagy pedig közben jöttek a helyismeret alapján mások is, tehát más esetek is?
Amikor ide költöztem, akkor horgászni akartam. Na, horgászni már nem horgászok. Az elmúlt, hát most már több mint 10 év az azzal telt, hogy hogyan lehet egy pusztuló félbe lévő faluból egy élő falut építeni, és azt gondolom, hogy Sarud most hál' Istennek él. Azok az álmok, amiket 2014-ben megálmodtunk, annak a 90%-a valóra vált. Sarud egy ismert és elismert turisztikai központ lett. Szeretik a vendégek, megteltek a házaink, koromházaink, azok újjáépültek. Intelligens és értelmes, természetet szerető lakók költöztek ide, és azt gondolom, hogy végre van élet. Olyan emberekkel van élet, akiknek egyébként ez a falu értéket jelent.
Végig mentem a falon, nem nagyon látok táblát, hogy eladó, sőt, lepusztult házat sem, úgyhogy ebben aláírom ezt a dolgot, igazat adok. Azért ez viszonylag gyors fejlődésnek számít, mert akármerre járok, ott azért van lepusztultabb rész, meg újabb rész, meg szebb rész. Hogy ilyen gyors lett? Sok volt az ismerős?
Hát, Sarud egy különleges helyzetben lévő falu. Tehát egyrészt van egy csodálatos környezete, a Tisza-tó Sarudi medencéje olyan, mintha egy saját kis belencei tavunk lenne. Másrészt azt gondolom, hogy az emberek elhittek egy álmot, amit 2014-ben megálmodtunk, hogy ez a falu több lesz, mint egy egyszerű tiszatóparti település. Illetve hát a természetnek és az életnek is van egy sajátos marketingje, ugyanis a Covid az megmutatta az embereknek azt a fontosságot, hogy azt a figyelmet, hogy természet nélkül, szabadság nélkül, bármilyen drága házban, egy börtönben él az ember. És Sarud, ez egy jelképe a szabadságnak, a természetnek, és aki itt van, azért jön ide, mert az természetet szereti, és ezt a világot megálmodja, amit valószínűleg egy kicsit ilyen Matula bácsi világának érez mindenki.
Ugye itt van ez a hely, amikor idejöttem, akkor nyílt a kiállítás, a halászati, horgászati, vagy nem is tudom pontosan, halászati kiállítás.
Horgászmúzeum.
Horgászmúzeum. És hát úgy látom, hogy a játszótér is megvan belül, annak is van különleges neve.
Akropolis, igen, ez a Playmobil játszóház, ennek az anya játszóház az Budapesten működik, és igazából ez az egyetlen olyan játszóház Magyarországon, ami vidéken működik, és Playmobil már 60 év alatt működhet.
Épp a polgármester asszonyjal beszéltem, hogy ez valahol, ott a Népliget környékén lenne, beszélt. Érnének, kilincset adnák egymás kezébe folyamatosan, nagyon mert érdekes, nagyon jól felszerel.
Nagyon érdekes, amit mondasz, mert az egész állam az a Népligetből indult. Tehát mi valamikor a Népligetnek az e-klubja alatt volt az irodánk, és ott volt az első játszóházálmunk, hogy a TIT Planetáriumnak a körfolyosóját csináljuk meg játszóháznak, és meg is kaptunk hozzá minden engedélyt. És amikor megkaptuk a TIT-től az engedélyt, akkor az állatkert fölkínált egy lehetőséget, hogy építsünk náluk egy játszóházat. Tehát, hogy a párhuzam az nem véletlen.
Csak így belegondolok, hogy én itt vagyok, valahol Budapesten élek, leköltözök egy településre horgászni, és utána elönt engem az a fajta vágy, hogy itt valami legyen, csináljak valamit. Hát, tudsz te aludni egyáltalán? Vagy ébren álmodsz? Állandóan? Álmodni kell?
Most már nem álom, tehát azt gondolom, hogy ez a mostani gazdasági környezet, ez inkább frusztráció. Tehát az álom szakasz az elmúlt, amikor elkezdtük építeni. Nekünk ez a falu, ez nem volt mindig sikertörténet. Több mint 10 évig ellenszélben építettük ezt a falut. Ez egy küzdelmes 10 év volt. Nagyon sokszor gondolkodtam közben, hogy itt hagyom ezt a települést, és nem nyugodok tovább, mert ilyen méltatlan helyzetben viszonylag kevés vállalkozó van. Most azt gondolom, hogy egy nyugodt időszakunk van, amit terveztünk, fölépítettük. Szerintem, aki ismeri, az szereti Sarudot, és aki itt van, az boldog. De más ez most, mint amikor elkezdtük. Vannak még álmaim, de nincs már bennem annyi tűz, mint amennyi volt. És ennek az az oka, hogy a jó ízű azt az érzést nem hagyták meg, hogy örüljön az ember a sikereinek, mert a külsősök hódákat zengenek Sarudról, de itt ebben a kis faluban azért nagyon nehéz a saját közösségünkben elismertnek vagy elfogadottnak lenni.
Hát profétának lenni saját hazádban, hogy nehéz, de annak ellenére azt hiszem, hogy te küzdesz tovább is, még akkor is, hogyha kisebb lendülettel, vagy az sem biztos. Lehet, hogy csak most a hideg miatt érzed, hogy összébent a lendület.
Nem vagyok depressziós, tehát nem erről szól. Realistán látja az ember nagyjából a Tisza-tó helyzetét. Tehát én szomorú vagyok bevallom őszintén. A Tisza-tó sokkal többre hivatott, mint amennyi jelenleg fókusz kap. Marketingben, fejlesztésekben nem lehet egy térséget egyszemélyes vállalkozóként vállára venni az embernek és vinni. És azt gondolom, hogy a tisztatónak el kell, hogy jöjjön az életéből az a szakasz, amikor odafordul a turisztika, odafordulnak a beruházások, és a Tisztató elkezd fejlődni. Annál is inkább, mert az egyetlen olyan nagy vízünk, aminek a vízszintje nagyjából megtartható és szabályozható. Tehát látjuk a problémákat a Balatonnal, látjuk a problémákat a Velencei tóval. A Tisztató nagyjából vízbiztosnak tekinthető, és azt gondolom, hogy ebben az ínsége szárosságos időszakban a Tisztató egy különleges kincse lesz az országnak.
Valószínű, hogy tudod, mert azért a tapasztalat, vagy meg mellette szakmai dolgok után és utána kell, hogy nézzél ebben. Tehát a jövő a Tisztató abban az esetben, hogy a megfelelő támogatást kap kormányzati szinten is, és hát akár EU szinten is. Mind a kettőre szükség van, ugye?
Az a fontos, hogy ismerjék az emberek a Tisztatavat, és meg akarják becsülni. Tehát fontos az, hogy megoldjuk az iszap problémát, fontos az, hogy tudjuk, hogy szükség van a nyári vízszintre és téli vízszintre, és a szakemberek ezt el tudják dönteni. Fontos, hogy meghatározzák azt a vízszintet, ami egyébként biztonságosan megtartja a vizet, de nem veszélyes a vízparti beruházásokra. Ez egy nagyon összetett feladat. Ez szerintem ez egy más szint, ez egy működő gazdasági szint. A mi szempontunkból a marketing, ami nem mindegy, hogy van-e itt olyan beruházás, van-e itt olyan szálláshely, ami miatt külföldiek is ide jönnek. Jelenleg a Tisztató másfél hónap a szezon. Másfél hónapra egy normális vállalkozó nem ruház be. Ahhoz, hogy minőséget tudjunk adni, és hogy olyan szolgáltatási szintet, amiért az emberek valóban nem csalódással mennek el a Tisztatóról, az a másfél hónap bevételből el kell tartanunk legalább a törzsgárdát egy évig, ezt nem lehet kigazdálkodni pozitív mérleggel.
Nagyon belementünk évvégén az elmúlt 10 év értékelésében, illetve a következő 10 évnek a tervezésébe is. Most pedig sokkal több dolgod van, alig tudtalak elcsalni, mert van, mit csinálod, bort készített, borralbort csináltak, fényképeztél közben, beszélgetsz mindenkivel, személy szerint, mert hát el is várják talán, úgyhogy nagyon köszönöm, hogy szakítottál ennyi időt rá, és hát az a 10 év a következő. Hát, hogyha találkozunk még többször is itt, jó egészségben teljen neked és jó kedvben.
Nagyon szépen köszönöm, boldog új évet kívánok mindenkinek, és mindenki szeretettel várunk Sarudon élni, vagy Sarud szeretővé válni.
Küksön Gyula, sarudi vállalkozót hallották. Következő helyszínünk Cserépfalu, amely sok mindenről híres. Itt Kósik István volt polgármesterrel beszélgetünk borászatáról.
Boldog új évet, kedves Péter!
Régen találkoztunk, de azért régebben a polgármesteri időszakodban sokszor, többször is a faluról, illetve hát a egyik legszebb pincéről beszélgettünk akkor. Hogy is hívják azt a helyet?
Berezdi pincesről az egyik pincesorunk, ami híres, az enyém a másik híres pincesoron van. Szembe a pásti pincesoron, úgyhogy egyik oldalról át tudunk látni a másikra. Sokszor van úgy, hogy átnézek, láttam, hogy a barátom ott nyitva van a pincéjében, és akkor átszoltam, hogy gyere át, én is itt vagyok. Jó, vagy gyere át, te most. Jó, én bringál vagyok, akkor átmegyek én. Tehát jó úgy ez a kommunikáció, meg ez a közeli kapcsolat.
Hang és kép is.
Így van.
Egyébként mondhatod, hogy borász is vagy. Ez azt jelenti, hogy nagy mértékben foglalkozol borokkal, vagy pedig hát annyi, amennyi kell.
A pincészetem nagyságát úgy alakítottam ki, hogy olyan a nagyságrendű szőlőm legyen, bő 2 hektár, ami a megélhetésemet biztosítja. Ugyanakkor önállóan, nagy részt egyedül, de egy kis családi segítséggel is el tudjam végezni a szőlő munkálatokat. Mivel már nem vagyok polgármester, eleve úgy alakítottam ki, hogy majd, ha nem leszek polgármester, akkor aktív életet éljek, kin legyek a természetben, és alig várom, most is kin lennék a szőlőbe, hogyha nem esett volna ez a hó, mert kin lenni a természetbe, a madarak fütyülnek fölötted, a kutya ott van velem, tehát ennél jobb rekreáció nincs, és az embernek a tudatában ott van este, hogy na akkor este valószínűleg kin vagyunk a pincébe, pár órát ott vagyunk, megiszunk 3-4-5 pohár bort, és akkor egy szép esténk van. Egy szép napnak a végén.
Hát mondjuk az kell is, hogy melegítsen, meg mellette. Hát, ha saját borodat nem iszod meg, akkor senki más nem fogja meginni.
Hát a hál' Istennek megisszák a boraimat. Most már mondhatom azt, hogy nem kell különösebb reklám tevékenység. Viszonyáról vendégeim vannak, akik elbordják a bort, illetve Bogáccsal is van egy kóstoló pincink, ahol viszont nyáron a bogácsi fellendült turizmus azért meglátogatja a pincimet egyre többen, hiszen nem a fő csapáson van, hanem kicsit oldalt, kicsit hátrébb, a mindenféle zenebuna már nem annyira haladszik oda, viszont gyönyörű panoráma a Bükkhegységre, kiülnek, nézegetik, fotózzák a naplementét, szóval egy igazi pihenőhely az egyébként fesztivál jellegű pincesoron belül.
Ugye a turizmus fontos, bár ebből teljes mértékig a borból és a turizmusból lehet csak úgy együtt megélni a fogyasztókkal együtt. Bogács egy kicsikét előrébb szaladt a strandjával, a hőfürdővel, illetve hát ott azért a pincesort is nagyobb acska, mint itt, bár itt ez is híres.
Nem nagyobb acska, akkor kisebb a pincesor, csak több ember van rajta, de a pincesor kisebb.
Akkor rosszul gondoltam, mert a kettő együtt az biztos, hogy elég szép. Gyönyörű helyen van egyébként Cserépfalu is, és hát ugye nem csak ez a fajta híressége van a közeli Hórvölgyi borlang mellette. Sorolhatnám sokáig, de végül is ezt te jobban tudod, hiszen aktív részese voltál annak, hogy felfusson itt a turizmus. Polgármesterként mikor kezdted ezt el?
1994-től voltam polgármester 2014-ig, 5 cikluson át, ugye 20 éven keresztül, és nekem a fő célkitűzésem eleve az volt, hogy a turizmust azt olyan szinten vigyem föl, hogy Cserépfalut országosan, de inkább még magasabb berkekbe is ismerjék. Akkoriban azt mondtam, hogy a 10 legismertebb, legjobb, legszebb település közé akarom tenni Cserépfalut. Hát a turistáknak kell ezt eldönteni, menjenek el Magyarország minden falujában, nézzék meg, tegyék meg a rangsorukat, én úgy gondolom, hogy álma próbált.
Vagyis kiálltad, ugye igazából hatalmas, nagy forgalom itt a Lesmándor pura alkalmából van, meg hát most már lassan csatlakozik a helyi csapat is az övével, amit Répás utáról indítanak, de Cserépfalut érinti. Ez két és elég nagy tömeget vonzó. De ti nem erre vágytok, hanem inkább a kisebbre, az állandóra.
Nekünk minden jó. Hát például, amikor a Lesmándor elmétúr van október elején, akkor a falu összes szabad négyzetméterén kocsik állnak. Tehát az a sport, de mégis lecsapódik a turizmusba is, mert a mamák érdekes módon kapcsoltak, hogy ha ennyi ember van, ott enni kell. Reggel várják a süteményeikkel. Az emberek a forró teával és a forralt borral. Aztán, hogy az állomásokon megkapják a különböző ellátnivalót a turisták, van ahol almát, van ahol üdítőt, van ahol zsíros kenyeret, viszont visszafelé már az én pincesoromon jönnek befelé déltől. Tehát én is egy órától már nyitva vagyok, van egy táblán, hogy borkóstolás, borértékesítés, egy nyillal, és jönnek be, megkóstolnak egy-két pohárkával, vásárolnak egy-két-három üveg bort, és ijednek befelé, mert még alá kell írni, meg vacsorázni, de sokan vissza is jönnek még este, és akkor valamikor még éjfélig ott nagy mulatozás van, mert hiába vannak elfáradva, de a luftot még kiengedik magukból. Kell nekik egy kis, és amikor egy kicsit éneklek nekik egy-két népdalt, akkor már földobodnak, és mondjuk azt sokszor elrontom, mert lehet, hogy hamarabb haza mennének, de akkor már én bennem is van egy kis nyomás, egy kis öröm, hogy azért sok jó értékes emberrel találkoztam, jó borokat ittunk együtt, és a beszélgetés, a kommunikáció, az nekem mondjuk az, hogy elég jól megy, de földob, hogyha értékes emberekkel találkozok, jókat beszélgetünk, és akkor én szeretem, hogyha akkor egy sztorihoz kapcsolódó dal előjön, az nagyon és ezt nagyon élvezik, és akkor még egyszer énekeljem már el, mert még szeretnénk fölvenni, hát mondom, annak ára van gyerek, az nem így működik azért, kicsit pajkoskodok, akkor aztán éneklem nekik még egyszer.
Pincébe lent?
Igen, lent a pincébe, igen.
Egyébként milyen borokat készítettek itt?
Én nekem van, fehér belánykám van, és akkor most elpítek pöröskei muskotájt, de muskotájt azt vásárolni szoktam, hogy legyen választékom, és vörösembe pedig van Pinot Noir, kék frankos, blauburger és fekete lányka. És ezekből készítem a boraimat, fehéreket is, rozékat, és a fajta borokon kívül még különböző küvéket, ilyen például a három tenor, és most annak a továbbfejlesztett változat az összeesküvés, ami a három tenor, a Pinot Noir, kék frankos és blauburger, az összeesküvés pedig ez a három, még kiegészítve a fekete lánykával.
Hát ez nem kevés fajta, ehhez azért dolgozni kell, gondolom, folyamatosan.
Igazából a Jóisten úgy adja ki, hogy amikor ilyen idő van, mint például most, és most nem lenne ez a riport, akkor a pincébe lennék, és akkor most kétféle tevékenység van előttem, a fehéreket már lefejtettem, vörösborokat kell lefejtenem, illetve most pár év alatt már olyan vastag penészréteg alakult ki, hogy most van egy ilyen beülő sarkam, egy ilyen körülvű beülő sarok, azt most tegnap elkezdtem a penészeket lekaparni róla, és akkor úgy akarom megcsinálni, hogy némelyik része fekete marad, némelyik pedig kifehérítem, majd azt be fogom fújni penész ölőszerrel, hogy a kontraszt megmaradjon, és hogyha az ember fotót készít, hogy ott ül egy pár, borozik, akkor a kép olyan, mint hogyha egy atom felhő lenne mögöttük, és akkor ők meg ott boroznak. Tehát, vagy érdekes, hogy be van faragva a pincén farába, életem legnagyobb mondása, hogy Istenem, de jó, hogy jó magyar borivóvá lettem. Ez is már most teljesen alig volt kivalósható, hát ilyen az idő, tegnap akkor nem megyek a szőlőbe, kimentem, két óra alatt végeztem vele, és akkor olyan jól nézni, hogy hát megint mai napnak is megvan a maga haszna, és nagyon el se fáradtam benne.
Tulajdonképpen milyen fajta szőlők vannak akkor?
A szőlőben van lánykám, Pinot Noir, kék frankot.
Ez egy táblában van az egész?
Nem. Előforúban van egy 3-7 hektárom, Nosszajon van, és Egerben is vannak szőlőim, úgyhogy ugye a feleségem nosszai születésű, és ott apósomtól is örököltem, a keresztapjától is örököltünk, vettünk, úgyhogy nagyon jó helyen vannak a szőlők. Hát kicsit messzebb vannak, de igazából nem probléma, 20 km van a legmesszebbi, kocsival el tudok menni. Igazából az a logikus, amit végzek, hogy amikor még ilyen hidegebb van, nehezebb a közlekedés, akkor kocsival a közeli szőlőket metszem meg, akkor szóval majd január végétől februártól bejön a jobb idő, akkor már valószínűleg kismotorral is tudok menni, és akkor kismotorral már a messzebbi szőlőket is bejárom, és akkor nem kell kocsival mennem. Egyrészt takarékosság, mert másrészt szeretem a robogót.
Eleve borásznak tanultál, vagy később lett, mikor már úgy szabaddá vált a lehetőség, hogy szőlőket lehet saját szőlőt művelni, akkor lettél borász.
2000-es évek óta kezdtem el komolyabban szőlővel foglalkozni, és akkor elvégeztem mindenféle gyors talpalót, 3-4 napos borkóstoló tanfolyamokat, meg ilyesmi, de aztán volt egy jó lehetőség, mert kiderült, hogy a hegybíróknak akkor végezhetik el a szakmájukat, akkor maradhatnak benne, hogyha legalább egy szakmunkás bizonyítvány papírjuk van. És ezért nekik egy egyéves tanfolyamot szerveztek Egerbe, de az országos helyekről is jelentkeztek rá, és akkor mivel nekem diplomáim vannak, így egy év alatt el tudtam végezni. Na most Kérdezték, hogy mennyire örültél ennek a szakmunkás papírnak. Hát mondtam, hogy gyerekek, ha belegondolok, hogy megvan egy mérnöki, meg közgazdászi papírom is, tudom, hogy utána is borosztunk, de az nem volt olyan hatásos és sikeres, mint a szakmunkás bizonyítványnak a megszerzésem, akkor sokkal jobban borosztunk, akkor ezt tartom értékesen, hogy egy kis humort is tegyünk bele. Tehát igazából azért tudok, hogy ez megvan, mert akkor se sokkal kevesebbet tudnék, de mégis az embernek ad egy alappapírt, hogy papír van arról, amit csinál, de igazából azért 4-5 olyan komoly dolog van, tehát így főleg a boroknak a kezelésénél jön az ki, hogy nem mindegy, hogy az ember hogy nyúl hozzá, hiszen néha túl savas a bor, néha nincs benne elég sav, hiszen nagyon változnak a évjáratok, akár egymás követő évben is máshogy kell hozzányúlni a borokhoz, tehát nem mindegy. És akkor nem, vannak különböző szerek, amikor az ember savat tompít, savat pótol, meg hát kell jó kóstolni, hogy az ember nem rohangál azonnal a borlaborba, hogy kimérjék, hogy milyen, mert ha kóstolással már az ember úgy hozzán szok, hogy nagyjából be tudja jönni, hogy ez most körülbelül savba hol áll, mert hogyha egy bor savas, az nem piacképes. Ha hiányzik belőle a sav, akkor viszont nem tartja el a bort, tehát itt nagyon ügyesen kell lavírozni.
Borász leszek.
Szép szakma, hidd el, szép szakma, hidd el.
Hát mondjuk nem igazából értettem hozzá soha Szabolcsi léttemre, nálunk csak a vinkó volt, tehát olyan, ami nem eszülőkből. Egyébként ez a bükajai borvidék mennyiben különbözik az Egritől? Mondhatjuk, hogy szinte ugyanaz.
Mondhatjuk, persze, hát hogy ne, hiszen szomszédok vagyunk, egy patak választ el bennünket. Ugyanaz a talaj, üz a klíma, gyakorlatilag minden ugyanaz. Egy valamikori 70-es években volt egy ilyen, nem tudom milyen döntés, szakmainak biztos nem mondható, mert sokáig az Egri borvidékhez tartoztunk, azt akkor 72-ben, jól emlékszem, akkor szétválasztották. Ugye az Egri az, mondhatjuk, hogy világhírű borvidék, aminket alig ismerik, viszont megvan az a jó lehetőségünk, hogy nem a nagyok árnyékában vagyunk, hanem önmagunk alakítjuk a magunk is életét, és ugye ezek a pincék szép helyen vannak, jó helyen vannak. Nem olyan nagy borászatok vannak, hogy rengeteg hektoliter borunk lenne, ami nagy vállalkozást, nagy forgalmat igényel, ezért mi kicsikbe, de annyit el tudunk adni, hogy a családok, a családjaink jól meg tudjanak belőle élni, és nekünk más nem kell.
Hát mondjuk a nagyvállalkozóknál ott aztán sok minden kell, marketingtől, hát elsődleges a marketing. Hát igen, utána a jóbor.
Mert azt a sok hitelt, amit fölvettek, azt ki kell termelni, hiszen azok a nagy pincészetek nem önmunktól jöttek. Annyi készpénze, senki nem volt, hogy megcsinálj, és azért ezzel egy nagy borászatok is szenvednek a jó megélhetésén, hogy úgy mondjam.
Hát ugye, aki nagyot markol, annak nagy probléma is lehet. Van, akinek bejön, van, akinek
így
nem.
Pontosan.
Nektek egy. Pedig szerényen elég ehhez a turizmushoz, illetve ehhez az ismeretségi egy. Körhöz. Gondolom, hogy visszajárók vannak mindig.
Na, hogy ne, hát hogy ne. Hál' Istennek vannak visszajárók. Hát most már például van olyan vevőm, aki 100-200 litert viszel évente. Hát mondom, ne fokozz az elvitát, mert másnak is adjusson már azért. Egy humorosan mondom neki. Mondom, hiába viszel el sokat, mert csak nagyon kicsi árengedményt tudok neked adni, mert így is úgy adnám a boromat, akkor mert cseszek ki magammal, hogy te viszel sokat, és akkor nem keresek nagyit, mint hogyha kisebbeknek adnám el, de magasabb áron.
Munkások vannak, mert egyre többbe kerül, azt hiszem a sok-sok szőlő, művelő, meccéskor panaszkodnak sokan, akiknek nagyobb, több hektáros területük van. Ti akkor családban meg tudjátok oldani?
Megoldunk mindent a családban, szinte még a szüretet is, de a meccés nagyon nem is akarok kiadni a kezemből, mert az számomra a világon a legfontosabb kézi és szellemi munka. Tehát gyakorlatilag egy jó meccés után szinte el vagyok fáradva, hiszen minden tőke más-más. Minden tőkét ismerek. Minden tőkével beszélgetek. Mondom neki, ne aggódjál, kedvesem, itt most téged levárlak, de akkor is szép maradsz, mégis jó maradsz. És akkor néha meg azon veszem észre, hogy mint hogy nevet neki engem. És akkor elviccelődünk ott a tőkével, Teddy kutyám ott van, oda bújik a lábam közé, ajtól átlépni rajta, mert hát ő meg ott szeret lenni a lábamnál, és akkor bakancsba vagy kezedbe a fűrész, oló, és akkor még arra is kell ügyened, hogy a kutyára rám lépjél. Hát úgyhogy van figyelem a szőlőbe. A kötésnél már a feleség is szokott segíteni, meg hát a lányom és a vejem is elvégezték a borásziskolát, hál' Istennek, Budafokon. Hát dolgozni még nem érve szeret, meg viszont már jól isszák a bor, de én is így kezdtem, úgyhogy egyáltalán nem haragszok rájuk, mert most van két kicsi babájuk, úgyhogy mivel én amikor az én lányaim kicsik voltak, ugye akkor volt a családfejlesztés, gyakorlatilag felépült a házak mellé, szőlőtelepítés, vendégházak készítése, tehát igazából nem tudtam megadni a lányaimnak azt, hogy velük legyek, és ez hiányzik, ez bűnömnek rovon föl, és nagyon tetszik az, hogy a vejem, hogy bánik a kisgyerekekkel, hogy mosdatja őket, fürdeti őket, szóval én nem ilyen voltam, és ez tetszik, hogy ilyen. Persze, mondom, amikor a gyerekek nagyobbak lesznek, akkor oda rendelem magam mellé egyre jobban, hiszen át kell, hogy adjam. Nem akarom elvinni magammal a örök vadászmezőkre azt, amit tapasztaltam, hanem át akarom neki adni. Úgy is ő dönt, hogy abból mit vesz át, hiszen én is úgy volt apám, hogy mondta apám így. Mondom, jó, de utána rájöttem, hogy az nem jó volt, hogy mit apám mondott, de ez csak pár évvel el kellett tenni, de ő meg volt az, hogy az őt azt úgy kell csinálni. Tehát amit az ember tapasztalt, azt vegy át, megadja át, csak nem biztos, hogy meg kell fogadni.
Most már mindent tudsz, azt mondod, vagy pedig hát vagy olyan bölcs, hogy azt mond, hogy hát jó pap holtig tanul.
Hát, ezt kéne mondanom szerényen, de igazából már azért úgy gondolom, hogy nagy meglepetések már nem tudnak érni szőlőművelésbe, illetve borkészítésbe.
Tehát akkor ez a végső állapot. Újat nem is kell tanulni, vagyis ehhez nem is lehet, mert itt a gyakorlat adja meg.
Itt már az éves tapasztalatok, hiszen ugye most megint egy új helyzet van, ami eddig nem volt, hogy olyan sok száraz nyár volt egymás után, hogy a szőlők egészen máshogy viselkednek. Például hiába akarom, hogy a bor kiforjon teljesen szárazra, ő nem akar kiforni. Kevés volt a létartalom, sok volt a cukortartalom, és most ő nem akar kiforni. És én is olcsóság, meg hogy olcsóbb legyen, nem vettem hozzá megfelelő szereket, élesztőt, tápsót, és ez most hiányzik. Mert a vörösek a meleg, viszonylag meleg pincázba 2-3 hét alatt kifornak ott a nagy tömbbe egymással, de viszont a fehér szőlő, a fehér must meg a rozé must az a melegből lemegy a hirtelen hidegebb pincébe, és ő nem úgy tud kinyílni, mint hogy kellene, úgyhogy ezután már úgy néz ki, hogy bár eddig elneztem, de most már a gyakorlat azt fogja mutatni, hogy igenis, be kell oltani a mustot, tehát az élesztőt és a tápsút bele kell tenni, legalább a fehérnél meg a rozénál.
Mihez ajánlod a fehér boraidat, a rozét, illetve a vöröset? Mert a gasztronómiában a bor fontosabb, mint bármi más, hiszen az utána az a leg finomabb, hogyha megfelelő módon folytja el az ember azt a kis gyomor teltséget. A kultúrák borfogyasztáshoz hozzátartozik a gasztronómia is.
Hát alapvetően az ajánlatunk azért úgy van, hogy fehérborokat, azokat könnyed salátákhoz, a húsokba gondolkodunk, akkor a szárnyasok, nyúl, esetleg gyenge bárány, a rozé is hasonló módon. Aztán a vöröseknél is, ez is érdekes, hogy vörösekben is vannak a nagy testű vörösek, vannak a lágyabbak, mint például a Pinot Noir. A Pinot Noir az egyik leglágyabb vörösszőlő, vörösbor, őt mondjuk vagy nyúlhoz, vagy gyenge bárányhoz, és az erősebb vöröseket, mint ami a kékrankostól megy fölfelé, hát ott már ugye nyilván a sertés, a marha, minél jó későbbi érett vörösbor a vadakhoz. Szóval azért ez így általában elmondható, de a véletlenül az ember elkeveri. Azért van olyan, amikor kicsit könnyebb borhoz iszunk egy erős vöröset, hogy éppen furítva, hát akkor sem meg a világ, szól. Ennek is megvan a irodalma, a szakmája, de egyébként meg az van, aki kinek mi esik jó. Az olyan, hogy milyen a jóból, lehet arról beszélni nagyon sokat, egyébként meg két szó elmondani, hogy ízlik vagy nem ízlik.
No, ehhez értek én is, hogy ízlik vagy nem ízlik, a többit azt inkább
már nem hagynám. Hiába.
Azt már inkább hagynám.
Kitaláltam még egy új dolgot, mivel nem csak földhöz ragadt ember vagyok, hanem járom a világot is, és szeretünk mostanában kerékpározni. Rábeszélt a feleségem, és jártuk a világot például az Alpoktól az Adriáig, vagy Bécs-Pozsonyt megtettük, vagy Budapestről elmentünk a Velencei tóig bringával, azt körbebringáztuk, és akkor rájöttem arra, hogy a kerékpárutak nagy része nagyon jó borvidékeken is vezet. És közben meg nálunk is elkészültek a kerékpárutak. Úgy elkészült Mezőkövest Bükzsérc, és elkészültek Bogácsról, már Tiboldorróc irányába is, meg majd lassan reméljük, hogy Szomjáig is elkészült Bogácsi, és reméljük, hogy majd Szomjától Egerig is elkészül. És akkor én kitaláltam, hogy olyat, hogy bringás borongolások a Bükk alján. És az öt fő, hogyha jelentkezik, akkor három különböző nehézségű kört tudunk megtenni, és öt főtől fogom ezt már megszervezni, öt fő jelentkezik rá. 6-8 féle bort kóstolunk meg, de csak fél adagot, hiszen azért kerékpárral van, mindenki saját felelősségére bringázhat. És a végén a Judit pincénél, ami a mi pincénk Bogácson, ott lesz még egy zsíros kenyérparti, meg mindenki kap még egy fél üveg ajándékbort, azért, hogy viszonylag kevesebbet kóstoltunk, mint hogyha gyalogtúrán lennénk, ezért úgy mondom kárpótlom őket, de mégis bringával bejárjuk ezeket a gyönyörű tvalgokat, a gyönyörű pincesorokat, ottani borosgazdákkal is beszélhetünk, tehát úgy gondolom, hogy hiánypótló és jövőben mutató program lesz. Ez most már el van készülve, itt vannak a szóróanyagok, illetve majd a Bogácson a kerékpárút mellé akarok kitenni egy ettől nagyobb figyelemfelhívó táblát, meg hát a Facebookon keresztül megkeresem majd a kerékpáros egyesületeket is, elküldöm neki a programot, és várom, hogy alakuljon a dolog.
Ez vezetéssel meg, tehát nem egyedül mennek, kapnak egy füzetet?
Nem, én vezetem őket.
Akkor egy jó pár kilométert lefogsz.
A legkisebb körünk 20 kilométer, és 40 kilométer a legnagyobb körünk. Ezt úgy tervezem, hogy kora délutántól. Tehát ez kora délután, kora esti program, hiszen délután én szeretnék még a szőlőbe dolgozgatni. Visszatérve a borhoz, hogy ugye mi reformátusok vagyunk, és nagyon jó kezdeményezés van református egyház részéről. Már most 18. éve szervezni meg az úgynevezett borumot, ami egy fórumnak a borum neve, ugye, hogy a borról szóló fórum és borverseny, ahol nem csak a magyarországi, hanem a Kárpát-medencei borászatokról szól. Minden évben máshol van ez megrendezve, már Cserépfaluba is volt. Hát azt akarom most egy kicsit dicsekedve elmondani, hogy már kétszer megnyertem a vörösbor versenyt a református közélet és kulturális alapítvány kiírása szerint. 150 parc bort kell az egyháznak átadni, amit ők reprezentációs célra használnak, és akkor kérdeztem a püspökről, hogy püspök úr, kik fogják meginni ezeket a borokat, akkor így gondolkod, és azt mondja, hát fiam, kevésen ország lesz a földön, ahol ezek a palackok nem jutnak el. Tehát ahol ők eljárnak, elmennek, tárgyalnak, beszélgetnek. A bor, mint ajándék, az fontos, hiszen ezt az is tudom mondani, hogy polgármesterként azért sokszor kellett borázni, sokért azért harcolni. Két palac borral mentem, letettem, azt mondták, hogy nem fogadhatom meg. Hát mondom, ha nem tetszik, elfogadok, agyod a takarítónak, én ezt innen már nem viszem el. És kérdőd, hogy pár hónap csak sikerült ezt a beruházást elintézni. Jó borral, jó szívvel mindent el lehet intézni.
Kósik István cserépfalui borászt hallották. Ezzel műsorunk véget ért, amely készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A munkatársak Túri Sarolta zenei szerkesztő és a technikusok Birincsik Márton, valamint Karkus István nevében is köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő Papp Péter. Viszont hallásra, további kellemes rádiózást kívánunk!
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Műsorainkkal kapcsolatban hívhatnak minket